esetleg magítottézik a szeretetet. Színek arról szól, hogy egyiknek a száz pádrány és egyáltalán közül. Pásztor elmegy, hogy ne keresse ezt a pádrány, és minden áldozatot vállal azért, hogy ezt az 1%-ot, ami amúgy a ribahatáron belül lenne egyesek szerint, mégis megtalálja, mert az egy a legfontosabb az ő számára, az semmire nem helyettesíthető, és mikor megtalálja, vállára veszi a párát, és hazaviszi. De megvárjuk a szorgó hangját. gyülekezet, jelenlévők és az ige hirdetés felvételről hallgató, a mára kijelölt Szent Ige Ézsaiás könyve 55. része első 7 versében található. Így szól hozzánk Isten Szent Igéje, Ézsaiás könyve 5. része első versétől. Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője van, nagyon kövér hegyen, felásta és megtisztította kövektől, nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot építetett, sőt benne már sajtót is vágatott, és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és vadszőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakosai és Júda férfiai, ítéljetek köztem és a szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel. Elvonszolom kerítését, hogy lelegeltessék, elrottom kőfalát, hogy eltapottassék, és parlaggát teszem. Nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövis és gazveri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak. A seregek urának szőlője pedig Izrael háza és Júda férfiai, az ő gyönyörűséges ültetése, és várt jogőrzésre, és im lett jogorzás, és irgalomra, és im lett síralom. Kérünk, hogy ne álljatok, Gábor, gyere, ott vannak még helyek, gyere, foglalj helyet. Igyekszem, nem hoztam beszélni, de mégis fárasztó lenne. Végig állnotok, Péter, gyertek ti is nyugodtan előre. Kedves gyülekezet, mindjárt a szakasz felolvasása után tisztáznunk kell, hogy kinek szól ez a régi, hát hozzávetőleg 3000 éves panaszos dal, mert egyébként ez egy szerelmes éneknek induló, valamilyen zene kísérettel előadott ének volt. A hallgatóság abban reménykedett, hogy valamilyen vándorénekesi produkciónak lesz a tanúja, és közben döbbentek rá, hogy az előadónak, Ézsaiásnak egészen más az üzenete, mint amire számítottak. Ugye ott van a 7. versben, hogy ez a bizonyos szőlő a seregek urának szőlője, Izraelnek háza. És rögtön elkezdhetnének megnyugodni azok, akik nem számítják magukat Izrael házához. De azt mondhatjuk, hogy ezek az igék immár örök igék, és mindenkinek szólnak, valamennyiünknek, akik Isten kegyelméből hallhatjuk az ő szavát, és szembesülhetünk azokkal az erkölcsi mértékekkel, amelyeket a Biblia megfogalmaz. Tehát, amikor most az Úr szőlőjéről van szó, akkor általánosságban mindenkire kell gondolnunk, és elsősorban magunkra. Ezeket a szövegeket, amikor kézbe vesszük a Bibliát, amikor kinyitjuk, azt elsősorban nem másnak olvassuk. Amikor sok évtizeddel ezelőtt magam is teológiára jártam, akkor arra tanítottak bennünket, hogy először meg kell vizsgálni azt, hogy kinek szólt eredetileg a szöveg, aztán utána rögtön fel kell tennünk a kérdést, hogy nekem mit mond ez a elhangzott ige szakasz, mert a cél nem az, hogy a távoli múltban lévők reakcióit tanulmányozunk, azon felháborodjunk, vagy annak örvendezzünk. Tény, hogy valamikor időszámításunk előtt, vagy 800 évvel hangzottak el ezek a szavak, lehet, hogy éppen egy olyan pillanatban, amikor belátható időn belül Izrael elveszítette a maga függetlenségét, és megkezdődött a babiloni fogság, ami 70 évnek indult, aztán sokkal hosszabb lett, és olyan nehezen jöttek aztán végre vissza onnan Irak területéről az oda száműzöttek. Majd mindjárt látjuk, hogy miért is következett be mindez. De most még a vándor énekes egy szerelmes dallal, legalábbis a kezdetén szerelmes ez a dal, megpróbálhatni az embereknek nem csak az eszére, hanem a szívére is. Mind a kettő fontos. Érzelmileg is át kell itatódnunk az igazságnak a jóságával, fontosságával, és az értelmünket is használnunk kell, hogy a jó mellett elkötelezzük magunkat, és lássuk, hogy mivel jár, hogyha az isteni mértékkel szembefordulunk. És egy képet énekel el az énekes, valaki elhatározta, hogy egy szőlőt telepít. A hegy tetején, ahol jól éri a nap, megfelelően megdolgozta a földet, kiszedte a köveket, abból védőkerítést épített, aztán nemes vesszőt hozott, ez a szőlő kép, Izrael, mint szőlő, vagy az Istennek kedves nép, mint szőlő, ez a Bibliát áthatja, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel is használják ezt a képet, Egyiptomból szőlőt hozták ki, mondja egy helyi az ige, tehát Isten az ő népét hittel és szeretettel szemléli, sokra becsüli, és alkalmasnak tartja arra, hogy jó gyümölcsöt teremjen. Jézus is használja ezt a képet, én vagyok a szőlő, ti a szőlő vessző, és bennem gyümölcsöt teremhettek, mondja ő. Tehát, ha össze akarom foglalni az ének első részét, azt mondhatom, hogy egyfelől, amit Isten megtehet azért, hogy jó szőlő teremjen, azt megtette, megtisztította a terepet, és jó helyre próbálta ültetni a szőlőjét, és hitt a szőlő vesszőben, amit értő kézzel választott ki, ez pedig lefordítva a mi nyelvünkre azt jelenti, hogy minden adott bennünk arra, hogy a jót cselekedjük. Isten bennünk való hite ébreszthet hitet ő iránta is. Egy proféta azt mondja, Abakuk profétának hívják őt, hogy az igaz az ő hite által él, de ez nagyon érdekes szójáték ott is a héberben, mert az értelme az, hogy az Isten bennünk való hite által, az ő hite által tud megigazulni az ember és igazként élni az ő életét. Tehát az Isten irántunk való bizalma és bennünk való hite nem filozófiai vagy teológiai kérdés. Valahogy belénk oltotta úgy, ahogy a nemes szőlőveszőbe azt a tulajdonságot, hogy jó szőlőt teremjen. Ez az Isten akarata. És az összes körülmény is megfelelő. Mindig szoktunk hivatkozni arra, hogy a kor nem megfelelő. Vagy a körülmények nem igazán alkalmasak arra, hogy reménységgel tekintsünk, maradjunk a képnél a szőlő gyümölcsére. Pedig nincsenek rossz körülmények. Akár hegytetőn, akár eredetileg köves helyen jó lesz a termés. Ugye az özönvíz után Noé első dolga, hogy szőlőt termesszen. A történet folytatását is ismerjük. Rájön arra is, hogyha megerjed a szőlőnek a leve, akkor egészen különös dolgok történhetnek, és azóta is a bánatos szív egyik vigasztalója éppen a szőlő gyümölcsének erjedt leve. Isten ajándéka a második gyümölcs, ugye az első a fügefa, amit a Biblia említ, a második a szőlő. Nagyon nemes teremtménye Istennek. minden adott arra, hogy jót tegyünk. Nem kell a talaj korábbi köves állapotát, vagy a túl magas hegyet tekinteni. Minden szőlőkedvelő boldogan fölmászik a hegyre, legyen az Tokaj, vagy Kármel, vagy bármelyik hegy, hogy akármilyen meredek parton is, de a szőlőjét gondozhassa, és aztán szüretelhesse. És akkor történik itt a törés, ebben a dalban mindenki szem előtt látja a gazdag fürtöket, a kémek, amikor a honfoglalás előtt Izraelben jártak, Mózes kiküldése nyomán, ők is egy hatalmas szőlőfürtöt hoztak ketten, és alig bírták cipelni. Szóval a szőlő a bőségnek, az áldásnak, a gyönyörűségeknek a jelképe is, és ott várjuk együtt a szőlős gazdával, aki az örökkévaló Isten, hogy legyen ennek a munkának jó gyümölcse. És akkor egy vessző után egy fél mondat azt mondja, hogy és vadszőlőt termett. Nem értjük ezt a dolgot. Vannak a Bibliában ilyen elképesztő dolgok, amik semmi mást célt nem szolgálnak, mint hogy tudjunk megbotránkozni, megütközni az elképzelhetetlen dolgokon, és mondjuk ki azt, hogy ilyen nincs természetben, ilyen nem lehetséges. A természetben nem lehetséges az, hogy állatok saját fajtájukkal szembeforduljanak, és lehet, hogy meg lehet engem gyorsan cáfolni, de olyan jól hangzik, ha ezt itt elmondom. Az emberek közt igen. Hogyan lehetséges az, teszi fel ott is, akkor ott a kérdést Ézsaiás, hogy fenyegetettségben él az ország, mindjárt el fogják foglalni, megszűnik függetlenségünk, elviszik értékeinket, gyermekeinket, rabláncon hurcolják el, és mégsem akar jó gyümölcsöt teremni az Isten által oly gondosan plántált szőlőtő. Hogy van ott a szívünkben az irgalmatlanság és a jogosság megcsúfolása? Most mondjuk el először, hogy mit mond az Úr akkor, hogyha nem termi meg a megfelelő gyümölcseit a jól elültetett szőlő, és aztán az összefoglaló két fontos gondolatot teszem oda mondandó végére. Azt mondja az Úr, hogy ha nem terem jó gyümölcsöt a szőlő, akkor leveszi a kezét a gazda büszke kertjéről, vagy kezemunkájának büszkeségéről. Amikor Károli Gáspár lefordította a Bibliát, 1590-ben adta ki, abban az évben meg is halt, előzőleg munka közben írt egy művet, nyilván a Biblia fordítás hatására, és azt elemezte, hogy Magyarország akkori helyzete az mennyire van összefüggésben bűneivel, a három részre szakított ország, feldúlt ország, és nagyon keserűen beszél az emberek, és nem egy-egy ember, hanem a nép közönyéről, irgalmatlanságáról és önzéséről. És arra a megállapításra jut, hogy mintha a Bibliát, mintha Izrael történetét azt a magyar népről írták volna, vagy fordítva, mintha a magyar nép a Bibliában említett Izrael népe útját járná. És természetesen a Biblia fordító is, mint a proféták, könyöröknek Isten irgalmáért, de látják, hogy az emberi önzés és hitványság az pusztuláshoz vezet. És ez 3000 év után is így van, és ha valamiért keserű a lelkünk, ha valamiért tele vagyunk szomorúsággal, vagy olykor szorongással is, látva azt, ami roma testvéreinkkel történt, vagy ami éppen Nyemcovval történt, és azt megelőzőleg az ezzel kapcsolatos külpolitikai lépéseket, amik
miatt tele van a szívünk szorongással, akkor azt mondhatjuk, hogy a világ újra és újra ki van téve ugyanazoknak a problémáknak, hogy noha az örökkévaló mindent megtett azért, hogy jó gyümölcsöt teremjen. Egy ember, egy nép, egy korszülötte, hogy van az, hogy mégis vadszőrőt, mégis ehetetlen, talán még állatoknak sem igen kedves eledelt terem, mert itt a lelegeltetést ugyan említi az ige, de inkább az eltapottatást. Oda megy a mindenféle vadállat másik helyütt, Zsoltárok könyvében azt olvassuk, hogy a vaddisznó legázolja az elvadult szőlőt, nincs kerítése, nincs kivétje. És akkor nézzük meg, hogy mi az, ami miatt még esőt sem kap, még az eső áldásának a reményét sem kapja ez az elvadult szőlő. És itt két dolgot említ az írás. A héber szövegben is szójáték van, és nagyon szellemesen adja vissza ezt a Károli fordítás. Ott is nagyon hasonló pici változtatással, nagyon hasonló hangzású szavak vannak. Azért, mert az ő gyönyörűséges ültetésével kapcsolatban az Úr azt akarja üzenni, hogy ő várt jogőrzésre, és lett jogorzás belőle. A másik, hogy várt irgalomra, és lett síralom, éber szó igazi értelme az, hogy égbe kiáltó gasság lett az igazság helyett, mert úgy is fordíthatnánk, hogy várt igazságra, és lett égbe kiáltó gasság, és itt az igazság az az irgalmasságnak a szava, a gyengék megértése, ami helyett égbe kiáltó gasság lett. Ha van dolog, ami miatt Izrael elvesztette a függetlenségét, ha van valami, amit az Isten nem tűr el, és nem fog semmiféle ítélet nélkül hagyni, akkor az ez a két dolog, hogy az emberek nem hisznek ő benne esetleg, az megváltozhat. Isten reménykedik, ő hisz akkor is, ha mi nem hiszünk benne. Meg aztán ez nem filozófiai kérdés, meg a megkeseredett szívű embernek az az elképzelése, hogy nem állt mellette Isten, amikor ő bajban volt. Ez a vita, ez nem lezárható, és ez maradhat, ezzel nincs baja az örökkévaló Istennek. A kis apró gyarlóságokkal nincs, felhozza az ő napját jókra és gonoszokra, egyaránt esőt ad igazaknak, hamisaknak, így mondja a Biblia. De van két dolog, ami megbocsáthatatlan. Az egyik a joggal való játék és visszaélés. Hogy várja, hogy jogot adjon a gyengének, a kiszolgáltatottnak, az, akinek hatalom van a kezébe. Hogy őrizze a jognak ezeket az értékeit, kerítését. Múltkor említettem épp, hogy a parlament főlépcsője fölött Locznak van egy képe, amiben az igazság és a jog oszlopa látszik, és úgy festette meg ezt a freskót, hogy két oszlopnak a vége elvész a felhők között. Azt akarja vele valószínűleg érzékeltetni, hogy ez valahogy az abszolút igazságba, az isteni igazságba van bekötve ez a két oszlop. Ez nem ember magasságú, nem közepes méretű ember magassága ez az oszlop, hanem ez mindannyiunknál magasabb. Ez eltűnik a mennyeknek a magasságába, és ha nem így van, ha a derék méretű ember magasságáig terjed csak ez az oszlop, azt az Isten ledönti és megveti. Várt jogőrzésre. Várta, hogy a jog ne a hatalmasoknak biztosítson még nagyobb lehetőséget a nyerészkedésre és a védtelenek elnyomására. Ezt nevezzük jogorzásnak, amikor a joggal azt csináltunk, amit akartunk, és elvettük, ugye, mint imádkoztunk a mai naptól, változik egy sereg szociális juttatás lehetősége, és a szegényebbek még kiszolgáltatottabbak, még nyomorultabbak lesznek. Ezt jogszabállyal alakítják ki. De ezt az Isten gyűlöli és megveti, és mi magunk se gondoljuk azt, hogy ezek jogőrző, megfelelő és elfogadható jogszabályok. Egy pillanatig se tekintsük ezeket jogőrzésnek, ez jogorzás. És a másik dolog, amit az Isten nem tűr el és nem fogad el, amire még háborús helyzetben sincs magyarázat, amit tőlünk vár, megpróbáljuk őrá hárítani, vagy másokra hárítani itt a felelősséget, de nem bújhatunk ki alóla. Várja, hogy legyen jogosság az az irgalom, hogy essen meg a szívünk a gyöngén, akinek szörnyűséges gondjai vannak, hogy legyen világos előttünk, hogy nem tehet szegénységről, és ha tehetne, akkor is a mi dolgunk az, hogy irgalommal mellé álljunk, és ezt hívják szolidaritásnak. Tehát ha volt valami, amit Isten nem nézett el, és amiből évtizedekig, vagy akár évezredekig tartó számüzetés lett, és megköszönjük most a zsidó népnek azt, hogy lehetett Istennek ilyen jelképes népe, akin tanulmányozhatjuk, hogy mi történik akkor, ha valaki az örökkévaló igazságait és értékeit nem képviseli. Az egy másik kérdés, hogy mindez nem menti a távolban lévő hajdani Babilont és a későbbi Magyarországot és keresztény Európát, éppen ugye 70 éve ért véget ez a rettenet, és szó nincsen arról, hogy hajdan az Ézsaiás korabeli bűnök miatt bárki feloldozást kaphatott volna arra a gyalázatra, ami a holokausztban történt, de az üzenet itt mégis az, nem gyakorol irgalmasságot, az nem számíthat irgalomra. Vártam, hogy látható legyen az irgalom, és ennek nyomán az égbe kiáltogassák a síralom következett be. Mi tehát az üzenete az Úr szőlőjének, hogy minden feltétel adott kívül és belül arra, hogy megteremjük az igazság, a jogőrzés és az irgalom gyümölcseit. Ilyen egyszerű ez. Ilyen, tényleg ilyen egyszerű. Nem lehet olyan rossz kor, olyan rossz történelmi idő, hogy felmentést kapjunk ezekben a dolgokban. És minden adott bennünk. Nem mondja senki, hogy ő csak egy gyenge szőlővessző, mert azon jelenik meg a termés. Itt is van egy élő szőlő, mint látjuk. Minden évben szokott 10-15 fű szőlőt adni. Ez a tőke is a gyönge, rossz körülmények között is meghozza a gyümölcsét. Az Isten szőlője, ő ültette, várja, hogy megfelelő gyümölcsöt adjon, s ha ez nem ez történik, ledőlnek a kerítések, és vége az Úr szerelmes szőlőjének. Isten kegyelme akkor is megőriz. Most lehet, hogy nem kéne ezzel a gondolattal feloldanom mindezt a kemény mondatot, amit az imént mondtam. Igen, Isten kifogyhatatlan szeretetében és jóságában, ha mi hitetlenkedünk, ő hű maradt, hűséges maradt hozzánk, ha mi irgalmatlanok voltunk másokhoz, azért ő az irgalmával megkeres újra és újra bennünket. De miért ne lehetne jó gyümölcsöket teremni? Isten segítsen meg bennünket, hogy ezt a jó gyümölcsöt megteremessük. Most a 32-es dicséret első versét énekeljük. Ilyenkor a hó első vasárnapján úrvacsorai közösség szokott lenni. Bárki, aki egy kis falat macerkészít,
hogy belül befogyasztani a teleposztítványzakot is, hogy mostanában először, de aki